Adjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az éneket, és tényleg olyan szép, minden egyes sora olyan sokat mondó, hiszen a te drága szent lelkedért könyörgünk, hogy Isten élő lelke jöjj. És valóban, hogyha te lelked jelen van, akkor megérthetjük az igét, az ige üzenetét. Akkor világossá válhat számunkra mindaz, ami az igében ott van, és a magunk életére tudjuk vonatkoztatni. Urunk, így könyörgünk, hogy Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Valóban tedd áldottál ezt a mai alkalmat, és add Uram, hogy valóban rá tudjunk figyelni mindarra, amit elkészítettél erre a mai délelőtre. Amen. Hallgassuk meg azt az igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 3. fejezetében, a 7. verstől a 14. versig a következőképpen. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle: akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik: akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta: semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is: mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte: senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Ilyen családias környezetben már nagyon régen voltunk, de azt gondolom, hogy arra az ígéretre lehet építeni. Azt mondja Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ott ő jelen van. Úgyhogy ezzel a reménységgel is hangozik tényleg az ige, és ezzel az énekkel, amivel kezdtük, hogy Isten élő lelke jöjj, tegye világossá számunkra tényleg az ige üzenetét. Amikor keresztelő János kerül előtérbe egy-egy történet kapcsán, akkor akarva, akaratlanul az útkészítés, az útmutatás, az iránymutatás juthat eszünkbe. Ő volt az, aki Jézus előtt egyengedte az utat, és akart rámutatni a várt messiásnak az érkezésére, illetve ő volt az, aki a nép szívét is rá akarta hangolni a messiás megváltói munkájára. Egy előhírnökként lépett fel keresztelő János. És a mai történetünk is tulajdonképpen egy ilyen iránymutatás, egy ilyen ráhangolódás. Keresztelő János irányt akar mutatni, útba akarja igazítani az embereket. Célt fogalmazott meg az akkori emberek számára, hiszen akkor nagyon erős volt a messiási váradalom. Annyira abban a lázban égtek emberek, hogy na, most már tényleg várjuk a messiást, az ígért messiás az bármikor megjöhet. És ezért keresztelő János, amikor színre lép, amikor elkezd a messiásról, Jézus Krisztusról beszélni, akkor arról beszél, hogy igenis Jézus testet ölt. És mai Isten tiszteletünket is erre szeretném szánni. Szeretném, hogyha helyes irányba kezdenénk tekinteni, hiszen minden megtérés, minden megújulás azzal kezdődik: elkezdem észrevenni a helyes irányt, és kezdek ráhangolódni arra Jézusra, aki értem is meghalt a kereszten. Keresztelő János nem a legmegszokottabb, leghízelgőbb kifejezéssel szólítja meg a hallgatóságot. Azt mondja, hogy viperák fajzatjai. Hát mi azt mondjuk, hogy kedves testvérek, nagyon dörgedelmes prédikáció, nagyon dörgedelmes prédikációnak kellene lenni, hogy a lelkész így szólítsa meg a gyülekezetet. Hát mi sokkal konszolidáltabban tesszük ezt a megszólítást, de vajon János miért így szólalt meg? Tehetjük fel a kérdést. Miért így szólította meg az őt hallgatókat? És úgy néz ki, mintha János el akarná riasztani ezzel a megszólítással a hallgatóságot. Nem, hogy ráhangolni akarná az embereket Jézusra, hanem inkább eltaszítani. Hát, hogyha valakit így szólítanék meg, hogyha ezt a drága gyülekezetet így szólítanám meg, hogy viperák fajzatjai, akkor azt gondolom, hogy szeretetlenség lenne, és szeretetlenséget éreznének a szavaim mögött. Nyilván János nem ilyen szándékkal akart felépni, nyilván kemény beszéd volt. De miért mondta ezt János? Miért így szólította meg a hallgatóságot? Hát azért, és én ezt értettem meg ebből az igéből, azért, mert János nem magánál akarta tartani az embereket. Nem magához akarta vonzani az embereket. Különösen akkor, amikor az emberek áhítoztak a messiás jelenléte után, akkor egy lehetőség lett volna arra, hogy János maga köré vonza az embereket, de János fölismerte azt, hogy hát ő neki nem magához kell vonzani az embereket, hanem Istenéhez akarta hívogatni őket. Istenre akarta irányítani az emberek figyelmét, rá akarta hangolni őket. Talán nem a legmegszokottabb módon tette, de mégis, ha valaki Isten embere, akkor arra figyel, amit Isten ott, abban a pillanatban kijelent neki. És akkor Isten ezt helyezte a szívére, hogy így szólítsa meg, hogy viperák fajzatjai. Akkor nem magához akarja édesgetni, szeretgetni az embereket, hanem Istenhez. Mert ha magánál akarta volna tartani János, akkor valami hízelgő, minden hájjal kenegető, kedves, lágy beszédet mondott volna. János azonban nem magához akarta látszolni az embereket, nem azt akarta, hogy őt minél többen hallgassák, hanem azt akarta, hogy minél többen térjenek meg. Hogy minél többen jöjjenek az élet forrásához, minél többen hangolódjanak rá az Úr Jézus Krisztusra. És én ezen a mai reggelen finomabban, de a legnagyobb határozottsággal szeretném a gyülekezet szívére helyezni, hogy hangold az életedet Krisztusra. És hangoljátok, kedves testvérek, hangoljátok a gyermekeitek, ugye erről beszéltünk, hogy hangoljuk a gyermekeink szívét is Jézusra, mert ő az egyedüli élet forrása. És hogyha azt akarjátok, hogy életetek áldott, ha azt akarjátok, hogy életetek örömteli legyen, akkor hangolódjatok Jézus Krisztusra. Akkor szakítsunk a bűnnel, szakítsunk a paráznossággal, az istentelen életmóddal, az önzőséggel, a kapcsisággal, a szeretetlenséggel. A zene művész világából hozott példával hadd éljek, ezzel is egy kicsit érzékeltetni, hogy milyen az, amikor valaki Krisztusra hangolódik. Amikor egy nagy kamara zenekar elkezdi a művet játszani, és néhány héttel ezelőtt egy koncerten vehettem részt a Kodály iskolában, ott van bérletünk, és hát egy hatalmas nagy zenekar, vonósok, fújósok, ütős hangszerek, tényleg csodálatos volt, Requiemet hallgattunk, és akkor azt észrevettem, hogy hát ott mindenki, ott föláll a fő vezető, a hegedűs, és kiadja a kezdő hangot, a tiszta A hangot. És aztán mindenki ahhoz hangol. A vonósok is, aztán a fúvósok is, mindenki ahhoz a tiszta A-hoz hangol. És miután ez a hangolódás ez megtörtént, miután ráhangolták a hangszereiket arra a tiszta A-ra, ugye nagyon szép, de 440 Hz-re kell hangolni, az a tiszta A, de mindenki arra hangolodik, akkor szépen mindenki visszajön, és aztán jön a karnagy, és aztán elkezdődik a koncert. De hát, hogyha nincs hangolódás, hát akkor össze-vissza, akkor hát a rettenetes, ugye hát akkor abból nem harmónia lesz, hanem diszharmónia lesz. És hát az agyonüti egyébként a koncertek az élményét is. És talán ez egy jó példa arra, hogy az embereknek is először a tiszta, szent Istenre kell hangolódni. És a tiszta és szent Isten nem tűri meg a tisztátalanságot, az erkölcstelenséget, az istentelenséget, a hamisságot, Mert ha ilyet megtűrünk az életünkben, akkor nem harmónia, hanem ugyanúgy, mint egy zenekarnál is, diszharmónia lesz. Keresztelő János ezért szólítja fel az embereket, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Legyen látszata, hogy Isten elértek. Ma nagyon sok az íztelen puffasztott, és talán érezzük a párhuzamot, az íztelen puffasztott keresztény élet. Hogy van egy külsőség, van egy máz, de egyébként a tartalma teljesen más. Kívülről szép, de belül íztelen vagy rohadt. Bocsánat a képért, néhány héttel ezelőtt egy nagy bevásárló központban vettem zsemlét, és hát olyan csalódás volt, amikor otthon este beleharaptam, teljesen üres volt. Teljesen üres volt. De nem volt sem, az alján volt egy picike. Ugye? Puffasztott volt. És egyébként sokszor ilyen a keresztény élet is, hogy kívülről szép, mert egyébként olyan jól nézett ki, hát azért fogtam meg, olyan jól nézett ki. A keresztény élet is sokaknál, ugye, van egy külsőség, jól néz ki, de egyébként semmi tartalom, semmi íz nincsen mögötte. És hogyha ez nincs meg, akkor nincs miről beszélni. Ezért mondja János a sokaságnak, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát először azt mondja, hogy térjetek meg, ugye a viperák fajzatjai, térjetek meg, és miután megtértetek, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát ez a kettő összetartozik, a megtérés is, meg aztán a tett is. Mert kell, hogy legyen következmény annak, nem? Hát ez ugyanolyan, hogy amikor megházasodom, akkor onnantól kezdve minden nő ki van zárva az életemből. Csak az az egy. Legalábbis reméljük, hogy sajnos a világban sok minden más lehet látni, de hát egy embernek mondtam igent, de nem csak egy embernek mondtam igent, hanem onnantól kezdve minden nőnek nemet mondtam. Ugye? Hát itt van a megtérésnél is. Egy valakinek igent mondtam, Jézusnak. Minden másnak nemet mondtam. És nem olyan régen hallottam, ez nagyon tetszett, megnyert ez a kép, hogy az egy, az több, mint az összes többi. Ugye? Hát az én drága feleségem az mindennél drágább, az több mindennél. Az összesnél több. És milyen érdekes, matematikailag lehet ezen gondolkodni, hogy az egy, az kevés, de hát az az egy, több az összesnél. Tehát éppen erről beszél János, amikor azt mondja, hogy térjetek meg, és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Hogy a házasságban is azt mondom, hogy az az egy, és onnantól kezdve mindenki van zárva az életemben. És azt az egyet viszont szeretem, és azt látják. Hát hogyha elkezdek hízelegni más nők felé, meg kacsingatni, meg hát tudják, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, hát akkor nem szeretem a feleségem. Ha flörtölök, hát akkor itt nem egynek mondtam igent, hát itt akkor mindenkinek igent mondtam. Hát ez nem a szerelem gyümölcse, vagy nem a házasság gyümölcse. De a hívő életnél is ez van. Ha én igent mondok Istennek, akkor ahhoz kell, hogy legyen gyümölcs. Hogy milyen az én Istenhez való ragaszkodásomnak a gyümölcse. Milyen. És Ézsaiás könyvében az Úr erről beszél, hadd idézzem Ézsaiás proféta könyvének 5. fejezetét, oly döbbenetes, figyeljünk csak minden egyes szavára. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek, kövérhegy oldalom. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen. Miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövés és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. De ahol nincs gyümölcsös élet, az hiteltelen. És milyen jó ez a példa, Ézsaiás könyvéből ez a kép, magunk elé tudjuk képzelni egy szép szőlőskertet, ugye vizuális típusul. Emberek egyből én is, amikor olvastam, azonnal magam elé képzeltem egy jó szőlőt, tegnap előtt éppen a Tokaj-hegyvidék mellett kellett elmennem, és hát szépen ott metszették, gyönyörű szép az a táj, akkor is, amikor nem hoz egyébként gyümölcsöt, tényleg olyan szépen rendben van minden. És magam elé képzelem, hogy hát az, amikor fölveri a gaz, amikor nem hoz jó gyümölcsöt, akkor milyen hitvány tud lenni az a kert. És hát erről beszél az Úr, ezért várja el János a gyümölcsöt. Azt mondja, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vetik. És nyilván magamnak is mondom, mert rám is vonatkozik Isten szava, de azt mondja, teremjetek megtéréshez jó gyümölcsöket. Mert ha az életem nem prédikál Jézusról, ha nem tesz bizonságot ő róla, ha nem mutatok életemmel Krisztusra, ha nincs helyes Krisztusra mutatás, iránymutatás, akkor semmit nem ér az életem. Semmit nem ér egy gyülekezet, semmit nem ér egy templom, semmit nem ér egy prédikáció. Ezért fontos, hogy hangoljuk életünket Jézus Krisztusra. És amikor az ember vágyik Isten jelenlétére, szeretne közelebb kerülni hozzá, akkor megvan benne az a szándék, hogy valamit tegyen is. És ezért kérdezte itt a sokaság, akkor hát mit tegyünk? Mert ez a fontos kérdés, amikor valaki hitre jut, akkor mit tegyek? Teszi fel a kérdést. Ahogy Pál apostolnál is, amikor hitre jutott, ott volt az a páli fordulat az életében, akkor föltette a kérdést, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mert onnantól kezdve már nem az a fontos, hogy én mit akarok, hanem onnantól kezdve az a fontos, hogy Isten mit akar. Mit akar az én életemben? És itt voltak emberek, akik föltették, hogy akkor hát mit tegyünk? Mert a hívő ember a tettek mezeire kell, hogy lépjen. Ezért igényli már Jézus előtt is János a gyümölcsöket, a hit gyümölcsét, amely cselekedetekben szóban látszódik meg. Azt mondja az ige, azt olvashatjuk Péternél, hogy a hit mellé ragasszatok cselekedetet. Hát ez a kettő együtt kell, hogy legyen. Ez annyira elválaszthatatlan, mint a tükör, vagy a tojásnak a sárgája, meg a fehérje. Ugye? Ezért mondja, Jakabnál olvashatjuk, hogy ha nincs tett, akkor a hit halott. Ha nincs cselekedet, akkor a hit önmagában halott. Ezért a kettőt együtt kell látni, ezért tartozik olyan szervesen össze, mint a sárgája, a tojás sárgája, meg a fehérje. És ezért keresztelő János, mivel gyakorlatias ember volt, gyakorlatias képeket használt, és a mindennapi életben emeli át a hívő életet. Azt mondja, hogy hát teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. És ezért az őt körülvelő vevő sokaság különböző csoportjait szólítja meg. Azokat a csoportokat, akik nem igazán kedveltek voltak a nép szemében. Vámszedők, katonák, farizeusok, elöljárók. Hát jelenkorban BMS-ek, rendőrök, vám és pénzügyőrök, hivatásos katonák, politikusok, egyházi vezetők. Néhányak szívéről nyilván hatalmas kő esik le, hogy na hát aki nem vagyok se vámszedő, se politikus, ugye most föllélegzünk, hogy milyen jó, hát ránk ez nem vonatkozik, de sajnos, kedves testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy Isten szava mindenkire vonatkozik. Mindenkire. Mindenkire. Óvodapedagógustól kezdve, nyugdíjasra, mindenkire vonatkozik, és lehet azt mondani, hogy csak persze a vámszedők, nem, mindenkire. Isten szava minden embert el akar érni. A katonától kezdve a hivatali dolgozóig, a raktárosig, a kétkezi munkáson keresztül, a mezőgazdaságból élőkig, azokat is, akik az íróasztal mögött ülnek, mindenkit. Mert minden embernek szüksége van Jézusra. És sokan azt gondolják, hogy Istennek van szüksége népére, az embereknek, hát tévednek, az embereknek van szüksége Istenre. Keresztelő János története, Isten szava éppen ezért mindenkihez szól ma is. Ahogy mondtam az előbb, Keresztelő János gyakorlatias ember volt, gyakorlatias képeket használ, és a mindennapi életbe emeli át a hívő életet. Ezért mondja, hogy miben mutatkozik meg a te hívő életed? Hát tudsz adni a másiknak, tudsz lemondani, tudsz önzetlen lenni, tudod szeretni az ellenséget, azt, akit esetleg a hátad közepére nem kívánsz. Tudsz jót tenni a másikkal. Ezek az emberi oldalai, melyek elengedhetetlenek. Ugye a hívő ember az meg kell, hogy lássa, hogy hogyan tud segíteni a másikon. Olyan jó volt átélni, kedves testvérek, most ugye múlt héten bőti sorozat volt a mandabokori gyülekezetben, és hát éppen Marica családjának gyűjtöttünk. És olyan jó volt, hogy majdnem 400 ezer forint összegyűlt. Hatalmas, ért. Azt gondolom, hogy hatalmas összeg ez. És olyan hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezet megmutatta azt, hogy oda kell állni egy család mellé, aki a legnagyobb mélységben van, a gyászban van, és kilátástalanná vált az életük, hiszen ott aztán most minden fölborul, minden. Egy édesapának a 4,5 éves gyermekével, hát ott minden borul. És hogy a gyülekezet nem csupán imádkozik, bár azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó, hogyha egy gyülekezet imádságban hordozza a gyászolókat, de ők azt mondták, hogy a tettek mezeire szeretnénk lépni. És ilyen formában is, ahogy egyébként a latin is mondja, hogy ora et labora, ugye imádkozzál és dolgozzál. Tehát, hogy ez a kettő együtt van. Tehát az egy hamis kép, hogy persze, hát a hívők csak kell, imádkozni kell, hogy imádkozzanak, és más nem kell tenni. Hát ez nem igaz. De az is kevés, hogyha valaki csak dolgozik. Látjuk, hogy vannak, akik csak dolgoznak, de nincs ott imádság az életükben. Tehát ez a kettő együtt kell, az ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál. Tehát, hogy a hit és a cselekedet, ez a kettő együtt van. Ez együtt érvényes, mert hiába valaki csak hisz, de egyébként nem mutatkozik meg semmi az életén. Nem segít, nem nyúl le a segítő szándékkal a másikhoz. Akkor nem ér a hit semmit. Vagy ha szeretetlen. Hát ezért mondja Pál apostol az 1 Korintus 13-ban olyan szépen megfogalmazza azt, hogy hát, hogyha a hegyeket megmozgató hitem van, de szeretet nincs bennem. Hát, ha nem tudom szeretni a mellettem levőt, hát akkor mit ér ez a hit? Semmit. Meg fog szűnni, azt mondja. Meg fog szűnni. Tehát éppen ezért mondja itt az ige, és ezért tanít bennünket Keresztelő János is, hogy ott kell, hogy legyen ez a kettő egymás mellett. De ez az emberi oldal, melyek elengedhetetlenek, és van egy isteni oldala is, hogy tudsz Isten dicsőségére élni, hogy tudok megbocsátani, hogy tudok bocsánatot kérni, hogy tudok hálát adni, hogy tudok Istenre hagyatkozni, hogy tudok olyan dolgokról lemondani, amelyekhez foggal körömmel ragaszkodom, hogy tudom a magam igaza helyett Isten igazát keresni és elfogadni, az önigazolás helyett megérteni, hogy Isten igazsága, szeretete, kegyelme, irgalma mindennél nagyobb és fontosabb. Tehát hívő ember onnantól kezdve már nem maga körül forog. Hát az kevés, hogyha csak a Föld a saját tengelye körül forog, az nagyon-nagyon kevés. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy akkor életképtelen lenne. Életképtelen lenne a bolygónk. És ezért tudjuk, hogy nem csak a saját tengelye körül forog, hanem a naprendszerben a nap körül is forog. És ezzel válik élhetővé egy Föld bolygó. Tehát nyilván a hívő embernek is fontos a maga élete, a maga egzisztenciája. Tehát nem hanyagolhatom el a családomat, a gyermekeimet, nem szabad úgy elhanyagolni, hogy nőjenek, mint a dudva, aztán mert én hívő vagyok. Hát nyilván az ember a saját családjáért is felelősséget érez. De az önmagába kevés, ha csak a családom körül forgok, vagy magam körül, hogy adok magamra. Nyilván nem hanyagolhatom el magam, kell, hogy képezzem, tanuljak, stb. Tehát fontos ez, tehát ahhoz, hogy az ember eljusson idáig, vagy eljusson egy orvosi pályára, azt tanulni kell. Tehát ilyen értelemben fontos, hogy magunk körül is forogjunk. Hát szerintem egyikünk se feküdne le, vagy feküdne egy orvosi műtőasztalra, hogyha tudná, hogy hát ez egy olyan hitvány, egy ütött kopott orvosta hallgató volt, nem is volt benne az órákon, nem tud különbséget tenni erek és erek között, ugye, hát pedig tudjuk, hogy nem mindegy, hogy valaki egy hajszaleret vág el, vagy egy ütőeret, ugye? Tehát ilyen értelemben kell. Fontos, hogy magunk körül is forogjunk, hogy lássuk, hogy tehát az kevés. Hát látnunk kell, hogy mi az Istennek az akarata. És hogy tényleg Istenre hagyatkozva, vagy Isten körül forogva lássuk meg azt, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Mit akarsz, hogy cselekedjek? Ahogy a katonákat, vámszedőket érdekelt, hogy Uram, mit akarsz akkor innentől kezdve? Megtértem, szeretnék gyümölcsöket teremni, mit kell, hogy cselekedjem. És aztán felismerni, hogy az elrontott életünket Isten képes megújítani. és megtapasztalhatjuk, hogy Isten minden bűnre ad bocsánatot, hogyha őszintén oda tudunk vonulni elé. És ezért egészen gyakorlatilag válaszol Keresztelő János a katonáknak is, a vámszedőknek azt mondja, hogy ne vegyetek ki többet az emberek zsebéből, mint amennyi jár. Hát látjuk, mai ember, hát mindent, lehet, hogy nincs rá szüksége, de akkor is. Én annyira elszomorodom, ugye talán múltkor erről beszéltem, itt ez a Black Friday, hát ez rettenetes. Hát az emberek kivetköznek a normális emberi mi voltukból. Hát 500 forint a trapista sajt, vagy 600 forint, 20 kilót vesz, és ölik egymást, vagy a tévéért, és lehetne sorolni. Hát rettenetes, hogy az ember mennyire ki tud vetközni önmagából. És lehet, hogy nincs is rá szüksége. De hát olcsó, ugye? És olyan szomorú ezt látni, hogy az ember a másikat letapossa, beletapossa a földbe, csak hogy neki legyen. Neki legyen. És akkor azt mondja a vámszedőnek, hogy elégedj meg azzal, amit van. A zsoldoddal, vagy a vámszedőnek, hogy ne szedjél többet. Vagy azt mondja, ha van felső ruhád, add annak, akinek nincsen. Milyen jó lenne ezt, hogy komolyan tudnánk venni. Ha így tudnánk élni. És hogyha valaki átél, hogy minden értünk történt a kereszten, hogy Jézus, azt olvashatjuk, olvassuk el a Filippi levél második fejezetét. Hát nekem olyan sokat jelent az az ige. Azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban meg volt. Hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Milyen jó lenne bennünk, és ez az indulat lenne. Nem magunk körül forognánk, és azt gondolnánk, hogy csak mi vagyunk a fontosok, és a többi nem fontos. Hát látjuk, hogy ez az önző élet hova vezet. És hát látjuk, tapasztaljuk, a saját bőrünkön tapasztaljuk ebben a világban, mi van. És meglátni azt, hogy Jézus meg mit tett értünk, hogy milyen önzetlen volt. És ennek van aztán igazán gyümölcse. Ezért lehet a hívő ember életében gyümölcsről beszélni, mert onnantól kezdve már nem én vagyok fontos, hanem a Teremtő, a Megváltó, a Megszentelő Isten. És a mai Isten tiszteletünk egy iránymutatás. És rajtunk áll, hogy akarunk-e őre elhangolódni. Mert mondhatja azt a vonós, hogy hát engem nem érdekel, én úgy hagyom, én nem hangolom. Hát a következő koncerten már biztos, hogy nem ő lesz az első vagy másodhegedős, ugye? Biztos. Hát nem lehet ilyet csinálni. Hozzászabni az életünket, a mindennapjainkat. És hadd bátorítsam a testvéreket, hogy hangoljátok rá a szíveteket Jézusra. Hajtsátok oda a szíveteket az élő és mindenható Istenhez, hogy valóban gyümölcs termő életünk legyen mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te szavadért, és köszönjük, hogy valóban Te irányt mutatsz mindannyiunk számára. Kérünk azért, hogy tényleg rá tudjunk hangolódni, hogy komolyan vegyük a Te szavadat, mindazt, amit Te mondasz. Hogy naponként olvassuk az igét, naponként imádkozzunk, hogy szólítsunk meg Téged. Hogy tényleg az a négy láb az ott legyen az életünkben, az igeolvasás, mint egy láb, az imádság, mint egy láb. A gyülekezetbe való járás, mint egy láb, és a szolgálat, mint negyedik láb. Urunk, olyan jó lenne, hogyha ezek a lábak ott lennének, hogyha ezekre tudnánk építeni, és hogyha valaki keres téged, akkor meg fog találni. És olyan jó lenne, hogyha látszódna az életünkön az a gyümölcstermő élet, hogy hoznánk a hit gyümölcseit. Olyan jó lenne, ha látható lenne az, hogy mi hiszünk és szeretünk Téged. Kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, oltalmazz bennünket, egész életünket. Amen.